No, hát az ötödik, amit így fölírtam, tényleg csak a kontraszt kedvéért. Ez az ötödik tévhit, ez egyébként kapcsolódik szorosan az előzőhöz, csak ez nem pontosan ugyanaz, és ezt szerintem hajlamosak vagyunk összekeverni. Tehát az ötödik tévhit az az, amikor azt hiszük, hogy Isten csak egyetlen kommunikációs csatornát használ arra, hogy bennünket vezessen. Ugye, tehát az előző kérdés, vagy az előző tévhit, a negyedik, az abból az irányból vizsgálta a kérdést, hogy mi milyen módszerek próbálunk meg alkalmazni arra, hogy kitaláljuk az Isten akaratát. És ezzel kapcsolatban ugye megmutattam a kétségeimet, hogy amikor, és ezt értsétek jól, hogy én nem a csendességet kritizáltam, nem az imádságot kritizáltam, nem a békességet kritizáltam, mert ezek az Isten lelkének a munkája, hogy mi imádkozunk, hogy mi a Bibliát olvasunk, hogy nekünk békességünk van, stb. Én azt a pontot kritizáltam, amikor megpróbálunk egyet, vagy mondjuk kettőt, hármat ilyen kritériumként, ilyen csodafegyverként, ilyen tuti módszerként állandóan alkalmazni, ilyen kicsit már kényszeresen, és azt hiszük, hogy na ez lesz az, ami mindig megmondja nekünk, hogy mi az Isten akarata. És akkor ugye kialakulhat bennünk az, hogy csak amiben békességem van. És ha elérem a békességemet, akkor hozok csak döntést, mert csak az lehet az Isten lelkének a vezetése. Tehát ez talán fontos, hogy ezt megemlítem, mert időnként van, hogy azt hallják ki abból esetleg, amit mondok, hogy most én az imádság ellen vagyok, vagy akár a napi csendesség ellen. Ezek fantasztikus dolgok, hogyha az ember tartja Istennel minél szorosabban, minél mélyebben a kapcsolatot. Én mint módszer ellen, és mint tuti módszer ellen tiltakoztam. Ez a másik, viszont ez meg a jó hír, vagy a jó hírnek a másik fele, hogy ugyanakkor, mivel hajlamosak vagyunk módszereket kiválasztani, ezért hajlamosak vagyunk emiatt azt hinni, hogy Isten csak azon keresztül tud rajtunk kommunikálni. Értitek, hogyha nekünk az a módszer vált be eddig, hogy az imádságon keresztül ezt a módszert alkalmazzuk, de valójában az a gondolat is kialakul a fejünkbe közbe, hogy Isten csak az imádságon keresztül vezet bennünket. És így egy csomó minden másra megszűnik a nyitottságunk, vagy megszűnhet a nyitottságunk. Hogy amúgy ott vannak a testvérek is, ott van a Biblia is, ott van egy csomó minden más, és amin elérkezhet keresztül, még időnként ugye hitetleneken keresztül is, vagy szamarakon keresztül, vagy klasszikusokat idézek. Tehát, hogy van egy csomó, tehát hogyha ezt a kérdést nem mi felőlünk nézzük, hogy mi milyen módszereket alkalmazunk, hanem az Isten felől nézzük ezt az egész kérdést, akkor ott viszont az az igazság, hogy Isten gyakorlatilag bármit használhat. Tehát a vezetésében én úgy fogalmaztam meg, hogy sokféle módszere van, imádság, igehirdetés, keresztjénkönyv, tesó, időnként hitetlen, és most hagyd ne soroljam. Ha meg a gondviselését nézzük, na ott meg bármi. Ott meg bármi. Tehát szinte bármit bevet Isten, hogy ide-oda telelgessen bennünket. Most ezt értsétek jól, szerintem az Istennek a fél élete ezzel megy el. Hogy nekünk nem tudatos, meg mi szerencsétlenkedjük, meg nem tudjuk, meg nem imádkoztunk már megint eleget, de ő kegyelmes és szeret minket, és egy csomó mindent elhelyez, amivel így telelget, hogy most mégse arra, most mégse arra. Ezt a példámat nem mondtam el, hogy nekem vicces előtt egyetlen egy kapcsolatom volt, akivel a eljegyzésig jutottunk, tehát az is egy komoly kapcsolat volt, aztán végén szétmentünk. És nem fogom hosszasan elmesélni, mert majd az ötödikben mesélek erről is hosszabban, de csak azt szerettem volna megemlíteni, hogy és akkor még ráadásul ugye ezt a nagyon konkrétan meg akartuk tudni, hogy mi az Isten akarata, ezt a módszert nyomtuk mind a ketten. És aztán úgy egyszer szakítottunk, aztán megint összejöttünk, de már nem ütöttük meg az eljegyzés, stb. Megint szakítottunk, megint összejöttünk, és egy olyan egy év kellett talán, most már nem emlékszem annyira, amíg úgy valahogy úgy kialakult, de ez a jó szó, hogy úgy kialakult, hogy úgy teljesen szétmentünk. És most ezt azért említem meg, hogy én így utólag nagyon hálás vagyok Istennek, hogy abból nem lett házasság. De ez a részemről egyáltalán nem egy ilyen tudatos, tökös döntés volt, hogy na én megtudtam az Isten akaratát, hogy ez, és akkor másnap szakítottam. Mert gyakorlatilag utólag visszanézve, Isten úgy szétszedett minket, úgy eltávolított minket, mindenféle eszközzel bevetett, És aztán egyszer csak azon vettük észre magunkat, hogy mi már nem tartozunk össze, és már nem akarunk összeházasodni. És elengedtük egymást. Még talán megemlítenék, ja igen, még kettőt. Az egyik, hogy ez megint felszabadító, és az, hogy Isten milyen kommunikációs csatornát használ, és hogy ő ezt jól használja, az nem a mi felelősségünk. Tehát ezzel megkönnyebbülhetünk. Tehát nem nekünk kell kitalálni, hogy Isten minket hogyan vezessen. Mert úgy értem, hogy milyen módszerrel, milyen kommunikációs csatornán keresztül. Isten ezt megválasztja és alkalmazza. Gondoljatok bele, hogy a Bibliában mindenhol ez van, nem? Tehát valakinek mond egy igét, valakinek küld egy angyalt, valaki valahogy úgy közvetlenül a Szentlélek által csak úgy rájön, és lehetne sorolni, hogy Isten mit alkalmaz. Hogy vezessen. Tehát ettől felszabadulhatunk a nyomás alól, és bízhatunk abba, hogy ő megválasztja a megfelelő kommunikációs csatornát, és használni is fogja. Aztán még egy megjegyzésem ezzel kapcsolatban, hogy annyi törvényszerűség talán van ebben, hogy attól függően, hogy éppen milyen helyzetben vagyunk, vagy milyen szituációban vagyunk, attól függően ugye függhet az, hogy milyen eszközt alkalmaz Isten. Tehát én például elhiszem azokat a történeteket, nem tudom, hogy van ezzel, amik ugye mondjuk ilyen kambodzsai, meg észak-koreai, meg nem tudom én milyen helyekről jönnek, keresztény bizonyságtételek, amik bizony arról számolnak be, hogy mondjuk egy angyal megjelent és kimentette. Vagy arról számol be, hogy szó szerint ugyanaz megtörtént, mint ugye Mózes első könyvébe, hogy körülvették a házát, és megvakult mindenki, aki körülvették. Ugye ez is egy klasszik történet, egy Mózesben emlékeztek. És ilyen manapság történik. Vagy hogy tényleg egy angyal kiszabadít valakit valahonnan, stb. De hogy vegyétek észre, hogy ezt Isten nem akkor alkalmazza, amikor nekem le kell mennem a spárba. És akkor jön két angyal, és akkor így lekísér, hogy nehogy véletlenül a tűbe menjek be, mert akkor nem az Isten vezetésében vagyok. Hanem értitek, ott van a szerencsétlen Kambodzsában, lehet, hogy egyedül van, érted, épp meg akarják ölni, és akkor Isten küldi az angyalt. Tehát értitek, hogy én most ezt így értem fel, jól látom, hogy extrém helyzetekhez és feladatokhoz extrém isteni eszköz és csatorna, normálisokhoz meg normális. És most lehet, hogy én is ugye 35 évesen nősültem meg, tehát elég sokáig voltam egyedülálló, de hogy bármennyire is extrémnek tartjuk a párkeresésnek a kérdését, ez még mindig inkább a normálisnak a kategóriája, amikor az ember párt keres, vagy hivatást keres. Tehát, hogy ilyenkor az ember, nem akarom kizárni, de kevésbé számíthat arra mondjuk egy angyali közbenjárása, hogy megjelenik. De nem akarok Istennek törvényeket megszabni, hogy ő hogyan vezessen minket, vagy hogyan nem, mert pont az öröm hír, hogy ő úgy vezete, hogyan akar, és ezt megteszi. Ugorjunk. Ahogy a légyó, mint a állítva is volt. A lélek a vezetése során sokféle eszköz használhat. Felsoroltam párat, nem feltétlenül az összeset. A tervének megvalósításába pedig bármit. És hogy merjünk bízni abba, hogy Istennek számtalan eszköze van. Na, a következő. A következő, az nem tudom, hogy mennyire egy tévhit, vagy inkább egy félelem. Hát, hogy kettő között nincs nagy különbség. Hogyha az Isten lelke vezérel, akkor megszűnik az ember döntéshozás és akarata. Tehát, hogy úgy képzeljük el, hogy Isten megmondta is, gyakorlatilag a keresztény vagy, akkor mintha az akaratod képessége az úgy ki lenne dobva, vagy nem tudom, mert hát az Isten akarja helyetted, ő elmondta, neked úgyis mindig pont azt kell csinálni, stb. Tehát kialakul szerintem bennünk egy olyan kép, amikor ezt így hangsúlyozzuk, mint hogyha az ember egy ilyen, átalakulna egy ilyen terézanya formájú marionett bábúvá, amit ugye így Isten így vezérel, és akkor ő mindig jót tesz, mindig jót érez. És az embernek pedig megszűnik az akarata, és megszűnik a döntéshozás, és megszűnik az ő önkéntes, tehát egy belülről fakadó önkéntessége, hogy én ebben most részt veszek, és részt akarok venni. De gondoljatok bele abba, és szerintem viszonylag könnyen fogom bizonyítani ezt az állítást, hogy sok év van emellett, hogy Isten volt az, aki minket az akaratunkkal együtt megteremtett. Tehát nekünk nem az akaratunkkal van a baj, hanem a bűnös akaratunkkal. Ugyanígy a vágyra is igaz ez. A vágyainkat Isten teremtette belénk. Csak ezek a vágyok eltorzultak. És amikor Isten újjáteremt bennünket, amikor helyreáll bennünk a léleknek a vezetése, akkor nem szűnnek meg a vágyaink, nem szűnik meg az akaratunk, nem szűnik meg a döntéshozásunk. Hanem éppen ellenkezőleg azt élhetjük meg, hogy végre olyan szabadon, olyan láncok nélkül, olyan normálisan megélhetem azt, hogy én döntéseket hozok békességgel, és haladok Istennel együtt az utamon. És igyekszem nagyon precízen fogalmazni, mert egyébként én is azt gondolom, hogy azok, akik nincsenek Krisztusban, azoknak az akarata, vagy az egész személyisége a bűn rabja. Tehát ezt én is vallom. De azt viszont nem vallom, mert szerintem itt ezt el szoktuk felejteni, hogy ez igaz azokra, akik nincsenek Krisztusban. De akik Krisztusban vannak, mi, keresztények, az Isten szeretett gyermekei, mi már szabadok vagyunk Krisztusban. Szabadok vagyunk jót akarni. Minket Isten már felszabadított. Mert néha egy kicsit az az érzésem, hogy a szószékekről, én is ezt a szószékről elég sokat hallottam, ugye annyira hangsúlyozzuk a bűnösségünket, a bűnös mi voltunkat, meg az, hogy ugye az ember az non posse non peccare, ugye Augustinus, hogy ugye nem tud nem vétkezni, latinul. Csak elfelejtjük hozzátenni, hogy Augustinus is úgy állította, hogy aki még nem született újjá, az nem tud nem vétkezni. De aki újjászületett, az posse non peccare, tehát képes nem vétkezni. Ő már képes Krisztusban nem vétkezni. Ő már képes szabad és jó döntéseket hozni. És mi ezek közé tartozunk. Mi Krisztusban vagyunk. Az újjászületésnek, az újjátteremtésnek, hogy mi új teremtések vagyunk Krisztusban. A Korintusi levél. Az többek között ezt jelenti. És nyilván ehhez a témához kapcsolódik, amit talán már egy kicsit más oldalról említettem, hogy ugye mintha lenne egy ilyen módszerünk is, hogy az Isten akarata az valahogy mindig az, amit mi nem akarunk. Tehát ez a mindig nehezebb. Amit mindig nem akarunk, akkor biztos azt akarja az Isten. Csak ugye itt ugye mindig abból indulunk ki, mintha mindig mi a bűneinkkel lennénk azonosak. Amíg lehet, hogy egyébként, amíg Krisztuson kívül vagyunk, igaz. Hogy akkor még a bűneinkkel vagyunk azonosak, és a halak fiai vagyunk. De Krisztusban ez nem igaz ránk. Krisztusban mi szeretett gyermekek vagyunk, és nem a harag fiai. Krisztusban már nem vagytok rabok, hanem szabadok vagytok. Nézzétek meg a Róma 6-ot. Hogy ti már szabadok vagytok a bűntől, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Ezt írja Pál, a megszentelődés egyik kulcsaként. Hogy bízzatok abba, hogy ti Krisztusban szabadok vagytok. És ezzel a szabadságunkkal, ezzel az Isten által megújított szabadságunkkal együttműködhetünk az Istennel. És nem megszűnik az akaratunk, hanem éppen, hogy felhasználja azt. Ja, itt most nem tettem ki a pozitívat, de mondom tovább, mert ez erősen kapcsolódik. Egy következő, szerintem ez most egy olyan gondolat, ami érdemes ott talán az alaposabb után gondolásra. Mert nem egyértelmű, mert ezt így nem mondanánk Istenről soha. De szerintem nagyon, tehát benne, azért tudom ezt, mert bennem is van ilyen érzés, vagy szokott ilyen érzés lenni, hogy Isten mintha egy ilyen nagy manipulátor lenne. Tehát nagyon sokszor úgy mutatjuk be valahogy, vagy úgy beszélünk róla, mint hogyha Isten, tehát hogy gyakorlatilag az mi emberek elképesztően zseniálisan tudjuk egymást manipulálni. A manipulás mit jelent? Ugye én el szeretném érni azt, hogy te azt csináld, amit én akarok. Ugye így kapcsolódik ehhez a témához, mert ugye hát Isten lelke is ugye el akarja érni azt, hogy ő azt csináljuk, amit ő akar. De mi emberek ugye, hát vannak mindenféle módszereink. Van ugye a passzív-agresszív, van, aki félelmet kelt, valaki csak úgy pofán ver, valaki elkezd hízelegni, tehát behízelgi magát, meg milyen aranyos vagy, meg milyen jó vagy, és akkor de az egésznek az a célja, hogy azt csináld, amit én akarok, azt csináld, amit én akarok. Vagy amikor például Isten a pokollal fenyegetőzik, ugye a szószékekről, ugye megfélemlíteni akar minket Isten a pokollal, hogy mi azt tegyük, ami a helyes? Istennek vajon ez a módszere? A félelemkeltéssel akar bennünket manipulálni? Vagy egy másik klasszikus, mert ez talán ritkában hangzik el szószékekről, de amikor hallgatok egy ige hirdetést, és így növekszik bennem a bűntudat. Mert az egészből valahogy az jön át, hogy én mi mindent nem csinálok. Hogy miért nem imádkozom még kétszer annyit? Hogy miért nem olvasok annyi Bibliát? Hogy miért nem szolgálok? Hogy miért nem veszek több részt a szolgálatba, a gyülekezetbe? És sorolhatnám. És az ember ott ül, és nő a bűntudata benne. És gyakorlatilag ezt a bűntudatomat, mintha fel akarnák használni, hogy én engedelmeskedjek. Tehát, hogy mi tényleg azt szeretnénk, hogy azért, tehát hogy azt gondoljuk, hogy Isten azért úgy szeretné elérni, hogy mi többet imádkozunk, hogy bűntudatot kelt bennünk. Mi szeretnénk azt, hogy mondjuk a gyerekünk azért akarjon velünk beszélgetni, mert bűntudatot keltünk benne? Vagy azt szeretnénk, hogy szeressen bennünk beszélgetni? Hogy szeressen minket? Hogy ez legyen a legnagyobb vágya, hogy ő beszélgessen velünk? És nem pedig beígérek neki mindenfélét, hogy felkeltsen benne a bűntudatot, és utána a bűntudat. Gyakorlatilag nagyon sok keresztény szerintem, én magam is, sokszor azért imádkozom, hogy elmúljon a bűntudatom. Mert ott van bennem az a gondolat, hogy én nem imádkozom eleget. Csak tudjátok, mi van? Hogy a bűntudatra nem az imádság a megoldás, hanem Krisztus kereszt halála. Már rég megtörtént. Olvassátok el a Zsidó 10-et, Zsidó Közétlevél 10. fejezetét. Örökre egyszer és mindenkorra tökéletessé tette a megszentelteket, és megtisztította a lelkiismeretünket. Azért, hogy többé ne bűntudatból cselekedjünk. Hogy ne a bűn, nem, Isten nem, az új szövetségben nem a bűntudat keltéssel akar bennünket motiválni, hanem a szeretetet szeretné felkelteni bennünk. És értitek, nem azt szeretné, hogy én azért imádkozzak, mert szeretném megszüntetni a saját bűntudatomat. Vegyétek észre, hogy ez egyébként mennyire öncélú dolog. Tehát itt is kilóg egyébként a lóláb. Hogy az egész ugye úgy van, hogy én ugye a saját rossz érzésemet akarom tulajdonképpen megszüntetni. És azért is tartom ezt fontosnak elmondani, mert abban a szemléletben, amit képviselek, például az egyik fontos kritérium, ahogy az ember megállapíthatja azt, hogy mi a lélek vezetése az életében, az egyébként pont az, hogy mibe szeretünk bele. Hogy mit akarunk. Tehát épp azért, tehát hogy az stimmel, hogy a szarx, a hústest, amiből a bűn jön, annak ellenállunk. De ez nem azt jelenti, hogy minden akarat, ami belőlünk jön, az rossz. Gondoljatok bele abba, hogy biztos vagyok benne, hogy ti is hallottatok már olyan misszionáriusoknak a beszámolóját, amikor elmondják, hogy ők miért lettek misszionáriusok. És ilyeneket, rendszeresen ilyeneket mondanak el a misszionáriusok, hogy én egyszer csak azon vettem észre magam, hogy úgy elkezdtem vonzódni az ázsiaiakhoz. Hogy olyan aranyosak, és úgy elkezdtem megszeretni, nem tudom én, a kambodzsaiakat. Mert értitek, az Isten elkezdte benne a munkát, és elkezdte vele megszerettetni az ügyet. És tudom, mert én is ilyen vagyok, hogy így, én is így szoktam így képzelni időnként, hogy Isten vajon milyen szörnyűséget talál ki nekem, amit én nem akarok, és akkor nekem biztos majd oda kell mennem, és azt kell csinálnom. De hogy értitek, ezek a beszámolók pont arról szólnak, hogy azok az emberek, akik ilyen extrém helyzetbe mennek, azoknak az egyik fő eszköze Istennek az, hogy felkelti bennük a szeretetet. Tehát elkezdi munkálni a benső azonosulást. És ez mindig egy jó jel. Értitek, ez a hivatásválasztásban, vagy egy munkahelyválasztásban az egyik alapvető fontos kritérium az az affinitás. Hogy mihez van affinitásod. És az Istennek ez kedves, tehát ez nem önzés, hanem ő teremtett meg bennünket bizonyos affinitásokkal, hogy mit szeretünk csinálni, és mit nem. És azt szeretné egyszerűen, hogy éljük meg azt, amit szeretnénk. És a bűn az meg egy másik kérdés, hogy igen, a bűnös vágyainknak ellen kell állni, ezt tudjuk. De az emberi személyiség nem csak bűnös vágyakból áll, hanem ott van az egyéniségünknek az egész gazdagsága. A tehetségeink egész gazdagsága. Hogy mit szeretünk, mit nem. Ennek az egész gazdagsága. Ez a manipulációhoz még csak annyit, hogy az Isten lelkének van egy olyan tulajdonsága, hogy nem erőszakos. Tehát az Isten lelke nem olyan, mint az elefánt a porcelánboltban, ahogy mondani szoktuk. És szerintem egyébként ez az egyik fő magyarázata annak, hogy Isten miért végzi olyan keservesen lassan a munkáját, olyan idegesítően lassan a munkáját. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, hogy én úgy szeretnék úgy fél év alatt úgy tökéletesnek lenni, és utána 40 évig egyszerűen tökéletesen élni. Hát nem lenne sokkal jobb? És úgy talán bennünk is van a kérdés, hogy de miért nem csinálja ezt Isten? Hát most ugye, hát Isten mindenható, meg nem tudom én, és akkor hát ezt egy csettintésre is meg lehetne oldani. Csak nem felejtsétek el, hogy ez az egész történet úgy szól, mert a történetnek a darabjait felejtjük el, hogy Isten megteremtette valahogyan az embert. És azért emberi lelket egy érzékeny kis műszernek teremtette. És mivel ő egy érzékeny kis műszernek teremtette a mi lelkünket, ezért nem lehet nekiesni úgy, mint Tóth az anyjának. Gondoljatok bele, hogy amikor megtérünk, nekem nagyon ilyen, nagyon megrázó volt a megtérésem. Pedig csak 4-5 dologra rájöttem. És bekerültem a neurológiai intézetbe. Tehát, hogy annyira volt megrázó a történet, hogy én ott 5-6 nap múlva ilyen helyen kötöttem ki, mert annyira fölforgatta az életemet. Most gondoljatok bele, hogyha még 20 dolgot rá nyomott volna a lelkemre, és még ki akart volna munkálni, akkor hol kötök ki? És értitek, itt most nem az Isten minden hatóságát tagadom, hanem azt kell belevenni a történetbe, hogy ő megteremtett minket valahogyan. Tehát, hogyha én Isten vagyok, és megteremtek valamit, ami nagyon törékeny, akkor értelem szerint utána úgy fogok vele bánni, hogy ez törékeny. Mert tudom, hogy törékeny, mert én teremtettem törékenynek. És ami meg szikla, azt meg lehet villámokkal szórni. Nem erőszakos az Isten lelke, hanem finoman, gyengéden munkálkodik. Ezért van a lassúsága is szerintem, ez az én elméletem, most nem tudok hosszú részt idézni Pál apostoltól. De hogy ez az Isten személyiségéből következik a számomra. Hogy gyengédek a módszerei. És nem manipulatív, tehát így kapcsolódik ez ide. Hogy a manipulációnál mindig is érezzük azt az erőszakos nyomulást. Általában így szoktuk az érzés szintjén ez lelepleződni, hogy úgy érezzük, hogy valamit ez nagyon akar tőlünk. Most nagyon valamit nagyon akar, és úgy érezzük a nyomást. Az Isten lelke meg olyan szelíd, meg olyan kedves, olyan, mint Jézus. Az Isten lelke. Itt, hogy igéket is nézzünk meg ezzel kapcsolatban, így az akaratunkkal kapcsolatban, a Zsidó 13.21-et nézzük meg. Mert ez is egy általában ígéreteket gyűjtöttem ki a számotokra. Szándékos, mert ezzel lehet a hitet erősíteni. Zsidó 13.21. Olvasom inkább a 20-tól, hogy legyen alany is. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi úrunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, hát egy elég hosszú alany, tehát Isten, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké, amen. Szerintem az igevers egyértelműen azt állítja, amiről beszélek. Hogy az Isten, tehát a Szent Léleknek az ajándék, az Új Szövetségben ez a fantasztikus ajándék, a non plus ultra ajándék, amit ugye az Ószövetségben megígértek, hogy Új Szövetséget kötök. Ugye mi a csúcsa az Új Szövetségnek? Az Isten lelkének az ajándéka. És az Isten lelkének az ajándéka az pont azért van, hogy az törvényemet a szívükbe írom be, és a szívükbe helyezem, magyarul az akaratukon, a bensőjükön keresztül szentelem meg őket. És megváltoztatom az akaratukat, és azt érem, azt a csodát teszem meg velük, hogy beleszeretnek az akaratomba. Hogy belém szeretnek és az akaratomba. És belülről válnak motiváltá. Nézzük azért meg ezt a Filippi 2.13-at, de most nem emlékszem én. Ja, igen, igen. Ugye van ez az, igen, most légy szíves, ne kérdezzetek rá az elejére, mert nem ezzel akarok foglalkozni, de ugye van ez a félelemmel és rettegéssel munkájátok üdvösségeteket típus rész, amin ugye mindig fönnakadunk. És szerintem amiatt, hogy fönnakadunk, ezért hogy nem tulajdonítunk nagy jelentőséget annak, ami ugye körülötte van, De ugye azzal érvel utána, hogy mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő jó tetszésének megfelelően. Tehát, hogy értitek itt, hogy nem a pokoltól való félelemről van szó, hanem arról a félelemről és rettegés, hogy én a Szent Isten kezébe vagyok, én az Atyámnak a kezébe vagyok, aki munkálja bennem az akarást. De értitek, ez az ige is az bizonyítja, amit próbálok állítani, hogy Isten belülről munkálja az akarásunkat. Tehát, hogy ebből a jó részt is ki lehetne hallani, nem csak a félelmet meg a rettegést, hanem azt, hogy ezek szerint Isten munkálja a mi akarásunkat. A benső azonosulást. És ezt szeretné elérni. Isten lelke a vezetése közben is szeret téged. Nem manipulál, mint mi egymást, hanem türelmesen, szeliden, értelmesen, belülről meggyőz. Nyolcadik. A másikra is kötelező. Ha Isten lelke engem vezet valamiben, most a szándékosan idézőjelbe is raktam, akkor az a másikra is kötelező érvénnyel bír. Ugye a párkapcsolatoknál is időnként előfordul ugye az a szituáció, mert lehet, hogy már tudjátok, hogy milyen szituációra gondolok, még végig sem mondom, amikor ugye az egyik esetleg egy fiú vagy egy lány ugye beállít hozzánk esetleg azzal, vagy elböki a kis csoportba, hogy ő megértette, hogy mi leszünk a férje vagy a felesége. Az Istentől. Tehát nem akárkitől értette meg, az Istentől értette meg. Mit mond ezzel a másiknak? Hogy neked nincs választásod. Ha valamit az Isten mond, azt meg kell tenni. De vajon Isten ilyen például? Isten így munkálkodik bennünk? Ő pont, hogy felszabadítja a lelkiismeretünket az új szövetségbe. Nem megterheli, nem bűntudatot kelt. Belülről munkálkodik, hogy mi ne azt érezzük, hogy kell, hanem az, hogy lehet. Ez a Szentléleknek a munkája. Hogy végre lehet. Nem kell. Lehet. Fantasztikus. Mert belülről azonosultam vele. És most gondoljatok bele ebbe a szituációba, hogy szerintem ennél súlyosabb manipulációt egy másik ember ellen nem lehet elkövetni. Mert ez aztán tényleg kizárja a másiknak a szabad döntését, hogy ő mit szeretne, hogy ő kibe szeret bele, hogy ő mit akar. Ez gyakorlatilag a másik emberségének a sárba tiprása. Isten azt szeretné, hogy olyan párok házasodjanak össze, akik kölcsönösen szeretik egymást. És akarják. És hoznék egy rendkívül érdekes példát, és ezt a példát még többször elő fogom hozni. Ez az apostolok cselekedeteiben van, a 20-21 fejezetben van ez a történet. Nem fogom felolvasni, mert nagyon hosszú. Emlékeztek arra, amikor Pál apostol elbúcsúzik az efezusi vénektől. Nem tudom, hogy mennyire van ez meg, de itt van két nagyon zavarba ejtő igevers, amit most direkt szeretnék felolvasni, kiemelni. Tehát olvasom az Apostolok 20:22-24-et. Ugye Pál mondja, hogy most íme én a lélektől, a Szentlélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, és hogy miért ott engem nem tudom. Csak azt tudom, hogy a Szentlélek városra-városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám, de én mindezekkel nem gondolok, sőt, még az életem se drága, csak hogy elvégezhessem futásomat. Azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól kaptam. Nézzük meg az Apostolok 21:4-et. Itt ugye az efezusi tanítványokat, vagy nem a miletoszi tanítványokat keresi meg, de most ez teljesen minél, tanítványok. Felkerestük a tanítványokat, ott maradtunk 2 napig, és ők a lélek indítására azt mondták Pálnak, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. Hoppá. És akkor mit mond a lélek? Hát most olvastam fel, hogy Pál apostolnál kétszer benne van, hogy a Szentlélek mondja, a Szentlélektől kényszerítve megyek föl Jeruzsálembe. És most azt írja egyébként Lukács, hogy a tanítványok azt mondják, hogy a lélek indítására mondják azt, hogy ne menjen föl Jeruzsálembe. És nézzük meg a végét a történetnek, ez a 21-14. Amikor pedig nem hagyta magát megnyőzni, mármint Pál, megnyugodtunk, és azt mondtuk, legyen meg az Úr akarata. E napok után felkészültünk, és felmentünk Jeruzsálembe. Velünk jött néhány cézáreai tanítvány is. Ugye itt, ez most itt arra példa, de még foglalkozunk ezzel a, tehát megpróbálom föloldani az ellentmondást, csak nem most, ezt úgy levegbe hagyjuk. De eljön majd az is. De hogy vegyétek észre, hogy itt egyik társaság sem kezdje el a másikat azzal manipulálni, meg azzal izélni, hogy de én a lélektől megértettem. Tehát, hogyha, hát most a tanítványoknak hát egy adó ász van a kezükbe. Hát megértették a lélektől, hogy ne menjen föl Pál Jeruzsálembe. És ehelyett nem azt tapasztaljuk Pál és a tanítványok között, hogy egymásnak ugranak, és egy, nem tudom, egy zsinatot nyitnak arról, hogy mit mondott a Szentlélek, hanem nagy békességgel megnyugodnak, azt mondják, hát legyen úgy, ahogy az Úr akarja, aztán Pál megcsinál azt, amit akar. Mert ő föl akar menni Jeruzsálembe, és mégiscsak az ő bőréről van szó, és a saját bőrét viszi a vására. Magyarul nem kezdik el egymást manipulálni, pedig ez egy kiváló lehetőség lenne arra, nem? Hogy hivatkozhassunk arra, hogy de hát a lélek minket így vezetett Pál. Vagy akár Pál viszont, hogy de hát engem meg úgy vezetett, hogy hát a lélektől kényszerítve megyek fel. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy azért ne legyen nagyon elvadatlan, de mondom, még visszatérek erre, hogy számomra ez az egyik ilyen perdöntő ige szakasz, ami számomra éppen azt bizonyítja, hogy a lélek vezetését nem úgy kell érteni, hogy konkrét dolgokat mond. Mert ha ezt így kell érteni, ezeket a mondatokat, akkor itt a lélek össze-vissza beszél. És egymásnak. Tehát akkor azt kéne feltételeznem, hogy vagy Lukács téved. Lukács össze-vissza beszél. Szerintem nem beszél össze-vissza. És a lélek sem mond ellent önmagának. Hanem arról van szó, most egy kicsit lelőve a point, hogy a lelkület az, ami a Szentlélektől van. Nem az a döntő itt, hogy most fölmegyünk, vagy nem megyünk föl. Mert a Szentlélek által föl is lehet menni, meg nem is kell fölmenni, meg lehet nem is fölmenni. A tanítványok ugye azért mondják ezt, mert szeretik Pált, szeretik azt az embert. És hát nyilván szeretetből, hűségből, a lélek munkájaképp azt mondják, mert ez a lelkület, ez az Istennek a lelkülete, hogy ne menj fel Pál Jeruzsálembe. Hát féltünk, meg fogsz ott halni, meg akarsz dögölni. Hát szükségünk van rá, hát ki fog nekünk itt prédikálni, ha te még te is elmész, stb. Most vagy ne soroljam. Csak szeretném érzékeltetni. És nyilván ez a jó lelkület, nem? A szeretetnek a lelkülete, a hűségnek a lelkülete. Pál apostol viszont tudja, hogy az Úr Jézustól mire van elhívásva. Ő szabad arra, hogy a saját bőrét a vására vigye. Megértette, hogy valószínűleg elfogják, vagy ott el fogják fogni Jeruzsálembe, és vállalja ezt a sorsát. És a történet végén nem összevesznek azon, hogy mi a lélek vezetése, hanem rábízzák az Úrra. De mind a kettő az Isten lelkének a gyümölcsét teremve mondja azt, amit mond. És az Isten lelkének gyümölcsét teremve azt is lehet mondani, hogy menj föl Jeruzsálembe, meg azt is lehet mondani, hogy ne menj föl. Tehát én így értem ezt az ige szakaszt, hogy a lelkület származik a Szentlélektől. Az egyéniségünknek lőttek. Ha Isten lelke vezet, akkor búcsút kell mondanunk az egyéniségünknek. Ugye erre is már talán utaltam, szerintem ez nem pontosan ugyanaz a kérdés, mint az akaratnak a kérdése. Ott tényleg kifejezetten arra gondoltam, hogy most az ember mit akar, vagy mit nem akar, mit szeret, vagy mit nem szeret. És ez egy tágabb kérdés, hogy az egyéniségünkről van szó. És szerintem itt nagyon fontos egy megkülönböztetést megtennünk, amit talán elfelejtünk. ha legalább, vagy nem a szavak szintén felejtjük el, hanem mondjuk a döntéshozásaink során, hogy különböztessük meg a jellemet az egyéniségtől. És azt kell látni, hogy amikor önmegtagadásról van szó, vagy az, hogy az ember az akarata ellenére cselekedjen, stb., akkor arról van szó, hogy az óemberi természetünk, a régi jellemünk, az ugye bűntől átitatott, és az Isten szent lelke el szeretné hozni belénk a jézusi jellemet. Hogy mi olyan jellemek legyünk, mint Jézus. De ezt úgy teszi, hogy közben az egyéniségünket viszont nem elnyomja vagy megszünteti, hanem kibontakoztatja. És ezért érdemes ezt megkülönböztetni. Az egyik nagy félelme az embereknek, akár nem megtérteknek is, hogyha én majd megtérek, akkor nekem lőttek az egyéniségemnek. Mindent elfelejtetek, amit szeretek, ami az egyéniségemhez tartozik. És valami egészen másmilyennek és másnak kell lennem, mint amilyen vagyok. De nem kell. A jellemünk szintjén tényleg kicserélődést élhetünk meg a Szentlélek által. De az egyéniségünk szintjén, hogy milyen bort szeretünk, milyen művészeti irányzat, és nagyon sokat lehet sorolni, mert azért egyéniségünkhöz tartozik, és nem a jellemünkhöz. Abban Isten azt ki akarja virágoztatni. Ki akarja bontani azt, ami benne van. Én inkább azt szoktam mondani, hogy szerintem bennünk sokkal több tehetség van, mint amennyit ez alatt a 70-80-90 év alatt az Isten lelke kibontakoztat. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy el akarja nyomni bennünk, hanem inkább arról van szó, hogy még van egy csomó tartalékban, amit lehet, hogy nem is ismerünk. És 3-4-et kihasználunk, és amúgy még lehet, hogy van még 15. Amivel még ugyanúgy egyébként az is kifejlődhetne és virágozhatna. És lehet, hogy majd az örökké valóságban ezzel is majd megy a, nem az idő, hanem az örökké valóság, hogy az Isten kibontakoztatja azt, ami mindazt a csodát, meg egyéniséget, amit egyenként beléd helyezett. És megélhetjük ennek a kibontakozását. Isten lelke szereti az egyéniségedet, amit nem szeret, az a bűn. És szereti kibontakoztatni azt. És Jézus jelleme a Szentlélek által te egyéniségeden keresztül jelenhet meg. És pont ez egyébként Isten ezzel szólakozik, mert nem tudom, mi a jó szó, hogy ennek örül, hogy gondoljatok bele, hogy pont ez mutatja, hogy Isten mennyire nem ilyen robotikusan, vagy ilyen uniformizálva gondolkodik, hogy ő megteremt csomó különböző egyéniséget, és nincs köztünk kettő azonos, és utána abban gyönyörködik, hogy mindenkiben az a szerető, tiszta, kedves jellem, ami Jézus Krisztus megvan, az jelenjen meg, és közben gyönyörködik abban, hogy de amúgy mindegyik különbözik. És az egymást kiegészíti, és az egymást segíti az egyéniségének a különböző adottságaival, tehetségével, stb. És az egész egy ilyen egységes, színes kavalkáda áll össze, ami gyönyörű. És elvileg ez a gyülekezet egyébként. Ez az egyház. Ez a színes kavalkád, hogy ott vagyunk egyéniségeknél. A 10. erről most nem akarok hosszan beszélni, csak azért tettem bele, hogy ellenpontozzam azt, amit a módszereknél mondtam. Ugye az Isten lelkének a vezetése alatt ilyen összeférhetetlen magányos rambónként kell, vagy éled az életedet. Mert ugye lehet egy olyan félreértése, hogy ugye, és azért ilyen is a gyakorlatban van, inkább ezt mondom. Tudjátok, amikor így egy ember így ilyen nagyon önfejűen ő egyedül kitalálta, hogy mi a lélek akarata, és valahogy van a keresztény nyelvtől egy ilyen elképzelésünk, hogy nekem mindig egyedül meg kell ítélnem, hogy mi a lélek vezetése, az a lélek vezetése, és akkor én azt csinálom. És ez így ebben a formában egy torz dolog, mert a dolog ott torzul el, hogy Isten egyszerűen szereti a közösséget. Én ezt mindig elmondom, hogy gondoljatok bele, hogy maga az élő Isten önmagában egy szeretett közösség. Az Isten önmagában egy kapcsolat. Egy szeretett kapcsolat. Az Atya, a Fiú és a Szentléleknek a szeretett kapcsolata. Amiben szeretik egymást. Közösségben vannak, és közösségben vezetik a világot, közösségben teremtették meg, közösségben gondoskodnak róla, közösségben váltották meg, közösségben szentelik meg, közösségben teremtik újjá. Mániákusan közösségbe. Ezért lehet azt mondani, hogy ezért írja János az első levelébe, hogy az Isten szeretet. Mert önmagában egy kapcsolat. És Isten minket ebbe a szeretet közösségbe von be, és úgy akar bevonni, hogy mi is közösségbe legyünk. Az Isten lelke szeret minket közösségben vezetni. Amikor van egy kis közösség, és beszélgetünk, és egyre jobban megismerjük egymást, az életünket, a szívünket, a múltunkat, a rossz és a jó kapcsolatainkat, és az Isten lelke munkálkodik, és a közösség azt veszi észre, hogy mindenki tud reflektálni a másikra, és ahogy beszélgetünk, úgy közösen kialakul, hogy na, ez az Isten akarata. Mi ezt mentori csoportokban kezdjük megélni ezt az élményt. Amikor így együtt vagyunk hármasban, négyesben, ötösben a Fiúság Akadémián, hogy az Isten lelke ezt végzi. Ez a több szem többet lát Snasz Medei igazsága is egyébként. És az Isten lelke ezt használja, mert szereti látni azt, hogy egyetértésben vannak a testvérek. És vegyétek észre, hogy itt van például a kézrátételnek a jelensége. Mivel ugye le lehet kezdeni ilyen törvényeskedő szinten vitatkozni, hogy most kell-e kézrátétel a Szentlélek ajándékához, vagy nem kell. Pedig azt lenne érdemes meglátnunk, hogy a kézrátételnek nem a ritusa vagy a külső formája az érdekes. Tehát ennek nem ez az üzenete, hogy most vajon szükséges-e, nem tudom én, a kegyelmi ajándék megkapásához a kézrátétel aktusa vagy sem. Hanem az, amit kifejez, mert a kézrátétel az mit fejez ki, hogy hárman oda megyünk Büki Petire, és akkor rátesszük a kezünket, hogy ez jó lesz, Peti. Mit fejezünk ki ezzel? Azt, hogy a közösség egyetért. Azt, hogy nem ő egyedül gondolja azt, hogy neki most csinálnia kell valamit. Hanem most ilyen magyar kifejezéssel érti, hogy rajta van az áldásunk. Ezt így már talán jobban ismerjük, hogy áldásomat adom rá. Ugye ez mit jelent? Azt, hogy egyszerűen egyetértek vele. Támogatlak téged ebben. Tehát ez lenne a kézrátételnek az igazi jelentése, meg az igazi funkciója, hogy mi valódi közösségben vagyunk egymással, közösségbe éljük az életünket, és egymást megerősítjük. És azt mondjuk, hogy na erre én most, és értitek, nem az a lényeg, hogy most fizikailag rá van téve a kéz, vagy nincs rá téve a kéz, hanem a lélek, a lelkület az, amiről ez az egész szól, az egyetértésről, és ha ennek van külső formája, és ilyen, akkor jó, ha olyan, akkor olyan, ez egyébként teljesen kulturális különbség, és semmi más. De ezt fejezi ki. A János 15-12-t azt úgy írjátok fel, most inkább nem mennék bele, de ezt csak erre hoztam ilyen támogató ígéversként. Na hát most elkezdjük a második előadásunkat. Ja, akkor nem kezdjük el. De talán a harmadik és a negyedik az meg rövidebben van, úgyhogy én azért reménykedem, hogy elő. Egyébként ez a múltkor is így volt, hogy én ezt nem PPT-be, de PDF formában én ezt álltam küldeni, ezt az egész PPT-t. Így a fény. Tehát, hogy ez meg szokott történni, ez a múltkor megtörtént. Tehát, vagy legalábbis én elküldtem. Jó, bocsánat, nem akartam rossz májú lenni, de én elküldtem az illetékeseknek, hogy ez majd valahova kerüljön föl, én azóta ezzel nem foglalkoztam. Na, a második előadás, mi az Isten terve és a Szentlélek akarata? Már önmagában az előadás címében szeretném felhívni a terv és az akarat szónak a megkülönböztetésére. Szerintem ez egy nagyon fontos megkülönböztetés, hogy ne tévedjünk el az Isten vezetésének a kérdésével. De majd jön ez, inkább mondom. 11. tévhit, hogy a világ nem befolyásolja az Isten tervéről és vezetéséről alkotott felfogásunkat. Mire gondolok itt? Kicsit nézzük meg, hogy úgy alapvetően a nyugati világ mit nyom nekünk, és hogy ez igenis befolyásolja az, hogy kifejezetten az Isten lelkének a vezetését, vagy a döntéshozatalat hogy éljük meg. És nem akarom ezt túlmagyarázni, mert szerintem ezt mind úgyis ti is tudjátok, meg a bőrötöken érzitek. Tehát az egyik, amit a nyugati kultúra nagyon nyom, egyébként ez nem feltétlenül van így, mondjuk egy keleti civilizációval, hogy ez a minden a te teljesítményed, hogy rajtad van a teher, hogy neked kell megcsinálni önmagadat. Tehát most nyugaton ugye ez megy, hogy te csináld meg önmagadat, és az a te teljesítményed legyen. És ott van a fitness termeknek a falán, én is jártam ilyen helyen, és ott vannak ilyen nagyszerű idézetek, hogy te hogy fogod megcsinálni magadat, meg nem tudom én. És egy ilyen teljesen kritikátlanul úgy alapvetően elhiteti az emberekkel, hogy úgy nekünk semmi sem lehetetlen, mi képesek vagyunk rá, mi képesek vagyunk teljesíteni. Aztán egy másik tulajdonsága a világunknak, hogy a mostani nyugati szabad világban tele vagyunk lehetőségekkel, és ez egyébként félelmetes teher, ez a rengeteg lehetőség. Ugye még a faluban három személy közül választhattunk, az egészen más volt, mint hogy fölmegyünk a Facebookra, és másfél milliárd ember közül választhatunk esetleg. Mert olyan helyes, meg szép mindegyik, ugye a Facebookon legalábbis. És elmúltak a korlátok, nincsenek osztályok, most nem akarja marxista lenni, de hogy azért volt ilyen rétegződés a társadalomnak, ezt ismerjük el. És mindenféle korlát, hogy ezek hogy házas, stb. És úgy tűnt, hogy sokkal kevesebb a lehetőség, és ez egyébként segítette az embereket, mondjuk meg, vagy hogy mondjuk ki. Mert nem volt rajta az emberen ez a nyomás. Mindjárt egyébként a pozitív, vagy mindegy. Majd elő még mondok most csak először, hogy a világ nincs uga. A következő ez a boldogságról alkotott képje. Igen, lehet, hogy én ezt így ezt speciál ki is írtam. De most járunk a harmadik, a boldogság meghatározása. Amiben a világ ma nagyon erős, hogy azt sugalja nekünk, hogy te döntöd el, hogy mitől leszel boldog. Te döntöd el. Neked nem mondja meg senki, hogy te mitől leszel boldog. Ugye akár a szexualitás területét érünk, ugye ez egy klasszikus érv, hogy most te milyen alapon szólsz bele a másik szexualitásába, egyébként tényleg nagyon érzékeny, hogy szeretettel kéne ezt tennünk. De hogy ugye az érv, hogy miért szólsz te bele, hadd döntsem el én, hogy én mitől leszek boldog. És mindenki kitalálja magának, hogy ő mitől lesz boldog. És most inkább a saját példámat hozom, hogy nem másokon ítélkezzek meg ilyesmi, de hogy én is, nekem is, hogyha megnézem az életemet, én is azért, hogy mindig valahogy kitalálom, hogy én mitől leszek boldog. A hivatásom területén, hogy leszek én nagy teológus, az évszázad magyar teológusa leszek majd, és akkor majd ha ez megvan, akkor boldog leszek. És lehetne ezeket sorolni, amikor így az ember megköti és megmondja magának, hogy én ettől leszek boldog. Hogy ez a tipikus kérdés, ez a hol kellene tartanom 25, 30, 40, 50 évesen? Emlék Szabi mesélte nekem, hogy beszélgetett nem tudom én egy 21 éves lánya, ugye ez nem egy nagy kor még, és akkor ugye elmondja, hogy neki hol kéne tartania. Hogy neki mit kellett volna már elérnie. És akkor azért, mert a világ jön ezekkel az elvárások, hogy neked hol kell tartanod x évesen. Jó, de az Isten egészen más terveket talál ki nekünk. Egészen máshogy vezet bennünket. Nem kell neked tartanod sehol. Tarts ott, ahol tartasz, és mélyül az Istennel való kapcsolatodba. Tehát ez egy ilyen rossz világi nyomás, hogy neked tartanod kell valahol, és szégyeld magad, hogyha nem tartasz ott, ahol mi megmondjuk, hogy ahol neked tartanod kell. És ez lehet hivatás, pénz, párkapcsolat, testsúly, minden. Pattanások száma. Mindenre meg van mondva, hogy nekünk pontosan mi. Hol kéne nekünk tartanunk. És persze jó pénzért kínálják az eszközöket, hogy ezt megvalósítjuk, hogy mi hol tartsunk a pattanások terén. Aztán még csak egy megjegyzés, hogy nyilván most nem tudom én Szabolcsot leszámítva, meg nem tudom én Tolnát, de azért az átlagos életszínvonal Magyarországon most jelentősen magasabb, bárki bármit mond, mint mondjuk a középkorban, mint mondjuk a 19. század, de többet mondok, mint a 20. században. Vagy mint a szocializmusban. Én értem, hogy vannak nagyon mély szegénységben élők Magyarországon, de ha a másik 7 milliót nézzük, vagy nem tudom, mert nincsenek pontos statisztikáim, nem igaz az. Mi rohadt jól élünk. Hány cipőnk van? Most ki az, aki azzal küzd, hogy télen nincs igazán cipője, és egyébként, ha meg küzd valaki, akkor meg nem tudom, szóljon a vezetőknek, és akkor segítsünk egymáson. Tehát, hogy lehet ilyen. De hogy alapvetően egy csomó minden olyan dolgot természetesnek veszünk, ami nem természetes. És ezt most, értitek, ezt most azért mondom el, mert ez így alapvetően csak úgy benne van a boldogság képünkben. Tehát az úgy föl sem merül, hogy annak esetleg nem természetes, hogy mondjuk van meleg víz a fürdőszobában. Hát még az én szüleim is egy ideig nem meleg vízbe. Értitek? És ezt mind érdemes észrevenni. Következő. Nem szeretek moralizálni. A cél szentesíti az eszközt. Ezt sugallja nekünk a világ. És ezt hajlamosak vagyunk egyébként átvenni. Te építed fel az identitásodat. Te majd fölépíted, hogy te ki vagy. És ugye egyre tágabb lehetőségei nyílnak, mert most már nem csak a hivatásodra építed föl, hogy ki vagy, nem csak a külsődre építed föl, hogy ki vagy, hanem kitalálsz magadnak egy 45. nemet, és az lesz majd a te identitásod, mert akkor leszel különleges és értékes végre, hogy te nem vagy olyan, mint a többi ember, és felépíted az identitásodat, és neked kell felépítened. És a világ ezt sugallja nekünk. Hogyan befolyásolja mindez az Isten vezetésével alkotott felfogásunkat? Az egyik, amit vegyetek észre, hogy túl nagy felelősséget tesz ránk. Ugye teljesen elfelejti Istent és az ő munkáját meg az ő tervét, minden a te teljesítményed. És ennek gyakorlatilag a keresztény változata az, amikor mi így meg vagyunk, így le vagyunk zsibbadva, és meg vagyunk őrülve, hogy te jó ég, én hogy fogom majd ezt elérni, amit Isten akar, meg hogy fogok még jobban fejlődni, meg hogyan tervezzem meg hogyan, ez mind a világnak a nyomása. Én ezért igyekeztem olyan dolgokat kiírni mindig a pozitívra, hogy merjünk arra felbátorodni, hogy az Isten végzi a munkáját, hogy az Istennek van egy terve, és nem a levegőbe lóg az életünk. Hogy nem egyedül vagyunk ott, ahol vagyunk. Bármennyire is nehéz az, ahol vagyunk. Nem egyedül vagyunk ott. A lehetőségeket tekintve is megfeledkezik az Isten gondviseléséről is, de valójában a lehetőségek szuverén korlátjáról is. És most erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy amikor a világ elhiteti velünk, hogy nekünk mennyi lehetőségünk van, az valójában egy illúzió. Mert ez csak elvi lehetőség. Vagy mondjuk az alkotmányos jogod. De ha egy kicsit jobban megnézed a valóságot, a realitást, akkor igenis még mindig ott van egy számos korlát, amit az Isten adott, hogy milyen családba születtél, hogy pontosan hova, hogy milyen típusú családba születtél, munkás, földművelő, értelmiségi, stb. Az anyagi helyzeted, gondold bele, hogy a szüleid anyagi helyzete mennyire befolyásolja azt, ahogyan majd te éled az életedet és a döntéseidet meghozod. És a lehetőségeidet is. Ez egy illúzió. Valójában érdemes visszamenni ahhoz a jó középkori gondolkodáshoz, hogy igenis ezek az Úr kezében vannak. És az Úr adja a lehetőségeket. És ebben megnyugodni. Hogy nekem ezt az Úr adta, és most tudom, hogy bizonyos dolgokban nehéz megnyugodni. Én is ember vagyok, nekem is vannak a dolgok, amiben nehéz megnyugodni. De most mondjátok meg nekem, hogy miben másban nyugodhatnánk meg. Tehát akkor mondjatok nekem egy alternatívát. Hogyha ebben nem tud az ember megnyugodni, akkor miben nyugodjak meg? Ha az Isten jóságával, az Isten tervében nem tudok megnyugodni, akkor miben nyugodjak meg? A világ szövegeiben nyugodjak be, vagy önmagamban nyugodjak meg? Vagy nyugodtan kössem fel magam? Tehát, hogy mi az alternatíva? Tehát a hitharcát ezért érdemes megharcolni, mert ez egyébként nekünk is jó, hogy ezt megharcoljuk, és megnyugodunk bizonyos dolgokba, hogy vannak, amikor az ember abban nyugszik meg, mondjuk ez a hajó elúszott. Én például nem tudom, én egy pár éve észre, hogy milyen jó lenne például lakberendezőnek lenni. Én annyira szeretem az ilyen esztétikai dolgokat, hogy csinosítani meg a színek egymáshoz íjjenek, meg a szövetek, meg a textúra, meg a minden íjjene, és akkor minden olyan tök, és akkor arról ábrándozom, hogy majd esetleg gazdag embereknek, meg ugye ez jó sok pénz kell, tehát az én fizetésem, ezt nem tudom otthon megcsinálni, hogy ez tényleg szép legyen. De hogyha lenne pénze valakinek, akkor milyen gyönyörűen meg lehetne csinálni egy lakást. És úgy tervezgetem, hogy akkor milyen színek illenek össze, és akkor hogy felmérném az embereknek az egyéniségét, hogy az egyéniségéhez képest rendezzük be a lakását, és olyan színeket válasszunk. És hogy ez milyen fantasztikus munkakör lehetne, vagy hivatás. Micsoda örömöt lehet szerezni másik embereknek, hogy, és akkor a végén oda beviszem az életet, és leesik az álla, hogy ez álmaim lakása. De ez a hajó már úszott. Igen? Ágéknél még próbálkozhatok. Mert szerintem neked is van, vagy nem tudom, Józsinak van ízlésed. Jó, elnézést. Heti egy szivatás. Szóval ez a hajó elúszott. És akkor értitek most, ez Isten ebben segít a Szentlélek által, tehát nem vagyunk egyedül abban, hogy ezt megharcoljuk, de hogy ez egy harc, hogy az ember azt mondja, hogy most ezt a hajót elengedjük, most ezt a lakberendezést. Már nem tudom magamat beledolgozni, nem tudom magamat. Már nem reális itt a feleségemmel az egy gyerekem, és az ember bölcsön átgondolja, hogy most ez elúszott. De vajon ez legyen az életem nagy tragédiája, és 80 évesen, amikor ott leszek, nem tudom én, a református öreg otthonba, akkor majd ezen fogok izélni, hogy én belőle nem lesz lakberendező. És van még jó pár egyébként ilyen az életemben, amire azt most minden nem tudom. Tehát például nekem az, most már így, én filozófia szakot végeztem, meg református teológiát, és már utólag már így hajlamos vagyok mind a kettőt megbánni. Tehát mentem volna inkább valami, tanultam volna inkább valami szakmát. Na mindegy, szóval most nem teszem föl a síralmas lemezemet, de hogy vannak ilyen, nekem is vannak olyan gondolataim, amik erről szólnak, hogy hát milyen lehetett volna az életem. És hogy ezek a hajó miért, azt már nem tudom visszacsinálni, ezeket végeztem el, meg hogy ezt az időt visszahúzom, akkor hogy ott töltöttem a 20-as éveimet, nem, tehát az már elteltek. Megkeresedünk, hogy felszabadulunk. Megnyugodni az Isten tervébe, megnyugodni abban, hogy ő adta a korlátokat, ő találta ezt így ki. Ő gondoskodott, benne volt, a tervébe benne volt, hogy én elvégezzem, ezt biztosan állíthatom, mert elvégeztem. Filozófia szak, teológia szak. És még ha rosszul is döntöttem, csak azért engedtem meg, hogy valami jót kihozzon belőle. Egy másik még ennél a boldogságnál kapcsolatban, én ezt fontosnak tartom ezt a kérdést, és múlt évben is beszéltem erről, hogy a világ arra hajlamos, hogy a boldogságot alapvetően külsődleges dolgokba határozza meg. Ez alatt most azt értem, hogy ugye a boldogság az, hogy egészséges vagy, hogy jó az állásod, hogy elismernek a munkahelyeden, hogy jó a nőd, hogy jó a szexuális életed, és akkor lehet egy ilyen 10 dolgot nagyjából, amit a világ így összetesz egy halmazba, és akkor ha az megvan, akkor ugye azt feltételezi, hogy boldog vagy. De hogy egy, mert nem szeretném elspiritualizálni a kérdést. Tehát Isten eredetileg is egy tökéletes világot teremtett, és az új égben és az új földben is neki számít, hogy mi ne csak benső kép, hanem mindenféle külsődleges tekintetben is tökéletesen boldogok legyünk. Tehát a kereszténység az nem csak egy spirituális üzenet. Csak most egy olyan világkorszakban élünk, aminek az a jellegzetessége, hogy alapvetően úgy működik, hogy az Isten a Szent Lelk által azt kínálja föl nekünk, hogy megélhessünk egy belső szabadságot, békességet, örömöt, reménységet a körülményektől függetlenül. Az igazság az, hogy nagyon különbözőek a sorsaink, amiket Istentől kapunk. Nekünk keresztényeknek is. Nagyon különböző. De amiben azonos, az, amit az Isten kínál nekünk a Szentléleknek az ajándékában. És ez az, hogy látszólag egy könnyebb sorsnál, vagy látszólag egy sokkal nehezebb sorsnál is, az Isten lelke ki tudja munkálni azt a belső megelégedettséget, békességet és örömöt, ami belőle jön. Ami az Isten öröme. És lehet, hogy valami nem jön be az életünkbe. Lehet, hogy nem jön be a hivatás. Lehet, hogy nem lesz társunk. Félve mondom ki. De lehet ez is. Vagy lehet, hogy van, de nem lesz gyermekünk. Nem valósítjuk meg az álmainkat. Nem lesz kertes házunk. nem lesz meg az az autó. Vagy üldözni fognak minket. Vagy kitör a harmadik világháború. Vagy és most ezt sorolhatnám tovább. Amit az Isten felkínál a lélek ajándékában, ez egy belső megelégedettség. Ugye jusson eszetekbe az a bizonyos Filippi 4-nek az a szakasza. Ugye ez a tudok szűkölködni is, tudok bővölködni is. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Be vagyok így avatva az éhezésbe is, meg a szűkölködésbe is, és be vagyok avatva a gazdagságba is. És ott van az a momentum, hogy amit az Isten lelke megad Pálnak, az nem egy állandó, külsődleges típusú boldogság, mert az nagyon hullámzó tud lenni, és különböző. De ami állandó lehetne az életünkben, az a belső megelégedettség és a belső nyugalom. Amikor az ember megnyugszik az Isten tervéből, az ígéreteiből, az evangélium részleteiből, de erről még fogunk beszélni. És ez úgy is kötődik az Isten lelkének, a vezetésének a kérdéséhez, vagy a döntéshozatalunkhoz, hogy érdemes azt elismerni, hogy nagyon befolyásolja a döntéseinket az, hogy mit gondolunk arról, hogy mi mitől vagyunk boldogok, vagy hogy hogyan lehetünk boldogok, vagy hogy miben áll a boldogság. És lehet, hogy a boldogság képünket hajszoljuk évekről évekre, és évtizedekről évtizedekre. Pedig az Isten nagy kegyelemmel szeretném átformálni a boldogságról alkotott képünket is. Hogy megszülethessen bennünk az, ami viszont megszülethetne már itt. Az a belső szabadság. A belső megelégedettség. Igen, azt még nem mondtam el, hogy még ez is, még mindig a boldogságnál járunk, vagy ennél a kérdésnél. Most ez egy kicsit ilyen konfliktusos lehet, vagy hogy mindjárt kezdtem. Tehát ugye lehet, hogy mi is megéltük, hogy másokban mindig jobb másokban látni inkább, most lássuk akkor másokban, hogy egy kicsit könnyebb szívvel hallgassuk ezt. De hogy ugye vannak emberek, akik olyan veszettül akarják tudni az Isten akaratát. Most tényleg erről szól minden. Minden imádságuk, minden beszélgetésük, hogy ők most veszettül keresik valamiben az Isten akaratát. És ugye ez egyébként nagyon, nagyon kegyesnek, meg istenfélőnek, nem? Hát most, ha valaki ennyire keresi az Isten akaratát, az biztos fantasztikus dolog. Én azt mondom, hogy nem feltétlenül. Mert ugye nagyon múlik ez azon, hogy mi a motivációja. Hogy miért keresi annyira veszettül az Isten akaratát. És ezt azért mondom most el, mert szerintem azért szoktuk a veszettül keresni, mert bennünk van az az összefüggés, hogyha megdobjuk a gult, ha pont azt a nőt veszem el, akit kell, akkor jó, boldog, nyugodt, könnyű házasságunk lesz. Ez az igazság. És nem csak ebben a kérdésben, most megint pont ezt hoztam, de lehetne teljesen ilyen hivatás kérdéseket hozni. Bármit lehetne erre hozni. Hogyha a szívünk mélyére lenézünk, akkor valójában ez úgy van ez az összefüggés, hogy én azért szeretném azt csinálni, amit az Isten akar, mert bennem van az, hogy na, ha pont az, akkor jó lesz az életem, ha nem csinálom, nem végzem, akkor meg nem. És baromira motivált vagyok. Csak hogy az Istenettől szeretne bennünket felszabadítani. És egyébként ez két különböző szövetség. Tehát itt nem kevesebbről van szó. Mert ez a logika, ez a törvény szövetségének a logikáját tükrözi. Ha megnézitek az 5 Mózes 28-at, ahol ugye Isten szövetséget köt Izrael népével, a törvénynek a szövetséget megköti, a törvény szövetségének az a logikája, hogy ha teljesíted az én akaratomat, akkor ilyen és ilyen áldásokból lesz részed. Ha nem teljesíted, akkor meg ilyen és ilyen átfogva. És ez gyakorlatilag ez a gondolkodásmód rányomja az Isten lelkének a vezetéséről alkotott képünket is, mert ugye azt gondoljuk, hogy na, hogyha ezt pont eltartam, meg pont azt csinálom, akkor jó lesz. Ha nem, akkor meg rossz lesz. De érted? Vegyétek észre, hogy ez tisztára a törvény szövetségének a logikája. De az új szövetségben mi nem a törvény szövetségében élünk, hanem a kegyelemnek a szövetségében, és az egész életünk máshogy működik. És számos olyan szituációt vagy példát lehet hozni, amikor egy ember jól dönt, helyesen dönt, az Isten lelkének a vezetése alatt dönt, de valami rossz történik vele, vagy közbe vagy. Értitek? Tehát, hogy most gondoljatok bele, Pál a lélektől kényszerítve megy föl Jeruzsálembe, de mi fog vele ott történni? Nagy ünnepléssel befogadják, megválasztják fő farizeusnak. Hát elfogják, azt megy, évekig megy a börtönbe, és nem tudja hirdetni azt, amit a legjobban szeret, legalábbis nyilvánosan, ugye az evangéliumot. És akkor most utólag Pálnak el kellett volna bizonytalanodnia, hogy ja, mégis a miléteusiaknak volt igazuk. Mégis nem kellett volna ide jönni. Így nem vagyok most boldog, itt most olyan rossz érzésekben a börtönben. De Pál nem gondolt, az új szövetségben nem ez a gondolatmenet van. És vegyétek észre, hogy tényleg a figyelmet, hogy... Törvény szövetsége. Engedelmeskedsz áldás, nem engedelmeskedsz átok, megvan. Efezus 1. Isten megajándékozott minket a mennyei világának minden áldásával a Krisztusban. Eleve. Krisztusban. Azzal, hogy Krisztusban vagyunk, mi minden mennyei áldásával megajándékoztattunk. És ezt azért hozom észre az igét, hogy vegyétek észre, hogy átformálódik az áldás szónak a használata. Tehát itt most nem azt mondja Pál, hogy mivel a Krisztusnak engedelmeskedem, ezért a törvény áldásait megkapom. Ezen a törvénynek a logikája, a törvény szövetségében élni az életét. De nem a törvény szövetségében élni az életét, hanem a kegyelem szövetségében. Ami arról szól, hogy mi Krisztus személyében és a Szentlélek ajándékában mindent megkaptunk, amire szükségünk van az élethez. És erről még lesz szó. És ez maga az áldás. De ez már eleve a miénk. Tehát itt nem kell csinálni semmit. Ő eleve megajándékozott a mennyei világának minden áldásával. Pál apostol már nem ebben a logikában használja az áldást. Erre szeretném fölhívni a figyelmet. Mint ahogy nagyon sokszor mi használjuk, hogy na, hogyha tulajdonképpen ha az Isten lelkének a vezetésének engedek, vagy ugye belőlem az Isten akaratát, akkor ugye számíthatok arra az áldásra, hogy jó lesz a hivatásom, jó lesz a főnököm, magas lesz a fizetésem, és még 20 évig ott tudok dolgozni. De ha nem találtam el, akkor biztos fél év múlva kirúgnak. Ez az egész kérdés átalakul. Attól még, mert az Isten szent lelke vezet, attól még lehet, hogy 3 hónap múlva kirúgnak. És lehet, hogy nem vezetett, és ott leszel 20 évig, és magas lesz a fizetésed. Nem itt vannak már az összefüggések. Ezt érdemes megérteni. Ezt még hadd mondjam el, ez a végleg elszúrhatom az életemet, sőt már el is szúrtam. Ezt azért írtam, hogy egy kicsit magam miatt írtam ezt a pontot, tehát nem muszáj ezt érezni, vagy hogy... De hogy én éreztem már ezt többször. Hogy úgy érzem magam, hogy akár ezekkel a hivatás kérdésekkel kapcsolatban is. Vagy ezt elszúrtam. Végleg. Nem tudom visszacsinálni. Elszúrtam az életemet. Én most már tanítani fogok egész életemben. Vagy nem tudom, hogy mi lesz, vagy hogy időbe fog leszek pénztáros, vagy nem tudom, hogy pontosan mi fog történni, de hogy én ezt teljesen végleg elszúrtam. És ott lehet bennünk ez az érzés. Vagy ott lehet... Csak akarok személyeskedni, de mondjuk a korunkkal kapcsolatban. Tehát ahogy ugye, most ugye 39 éves vagyok, hát nagyon nem várom azt a 4-et ott az elején, szám elején. Még ugye a 3 az ugye elment. De a 4 az már olyan, akkor már nem vagyok fiatal, vagy ez hogy van? Van fiatalnak, egy fiatal kának érzem magam. Még nem is fiatalnak, az majd még a később. De hát már kenyerem javát megettem, már fél lábbal a sírba vagyok, Penny. Hát, hogy, hát, és azt szeretném most mondani ezzel kapcsolatban egyszerűen csak egy szimpla, sima biztatás. Hogy ugye bármit is szólt el az ember, vagy bárhol tart az életébe, az Isten lelkével mindig van újrakezdés. Tehát nincs vége, semminek nincs vége. Tehát pont a kegyelemnek nagyon sok aspektusa van, vagy az örömhírnek nagyon sok aspektusa van. Az egyik aspektus az biztos az, hogy nem szóltad el végleg. Lehet, hogy valamit elszúrtál, tehát nem is az a pozitív hülyeség, hogy nem, te mindent jól csináltál. Nem, mert van, amikor elszúrunk dolgokat. De nem végleg. Nem szóltad el végleg. Akkor se a 96 éves vagy. Még akkor is van értelme változtatni. Még akkor is olyan örömöt és szabadságot lehet megélni a szentek által, amit lehet, hogy 96 évig nem ért meg az a bácsi. De most meg lehet még. És miért ne éljük meg? Hát hülyék vagyunk. Hát éljük meg, hát oké, hogy nem, hogy rossz volt az első 30-35, de ott van a lehetőség, ott van a lehetőség, hogy ebbe belekóstoljunk, növekedjen bennünk. Mindig ott van a lehetőség. És ezt most magamnak is mondom. Vagy én is lemondó tudok lenni, hogy olyan, de ezt, erről még majd beszélek. Akár az Isten szent lelkével kapcsolatban is, hogy én már annyi mindent kipróbáltam, hogy a lélek vezetése alá kerüljek, hát ez már olyan idegesítő. Annyira szeretném, meg olyan jó lenne, néha annyira bele tudok kóstolni, és az meg olyan jó, és annyira vágyom rá, hogy többször, meg mélyebben, meg sokszor, meg állandóan. És akkor időnként elbizonyítunk az ember, hogy ebből már nem lesz semmi. Én már mindent kipróbáltam. Mindig van újrakezdés. Na, legyen ez a mai végszó. És akkor imádkozom, és akkor utána kis csoportok, ugye? Mennyi édesatyánk, köszönjük neked a te ígédet, és tényleg a te ígéd olyan fantasztikus, hogy rengeteg bátorítás és biztatás van benne, amivel a lelkünket szeretnéd megerősíteni. Meg szeretnéd megnyitni a szemünket arra, hogy azt lássuk, amit te látsz. Hogy lássuk azt, ahogyan a rosszat jóra fordítod, hogy lássuk a kegyelmednek a munkáját, hogy lássuk az ajándékainkat. Hogy lássuk mindazt, amit kaptunk tőled abban az értelemben, hogy Krisztus személyében, az evangéliumban, az ígéretekben, a Szentlélek munkájában, az új identitásunkban, az új teremtés erejében, de ugyanakkor azokat az ajándékokat is, amik meg a gondviselésedből származnak, ahol lakhatunk, akik barátaink vannak, a gyülekezetünk, a fizetésünk, és most sorolhatnánk. Kérünk, hogy erősítsd a mi szívünket, hogy tedd rá a kegyelemnek a pozitív szemüvegét. A kegyelem szemüvegét tedd rá az orrunkra, a lelki orrunkra, hogy azzal lássuk önmagunkat, azzal lássuk másokat, azzal lássuk az egész világot, azzal lássuk azt, hogy nekünk mink van, vagy hogy milyen ígéreteink vannak, vagy hogy új természet részesei vagyunk, hogy az öröm és a megelégedettség az elérhető a te lelkedben, és a te lelked itt dobog a szívünkbe. Itt dobog bennünk. Kérünk azért, hogy áld meg a kis csoportos beszélgetésünket, és áld meg a napunk további részét is, te vigyázz ránk. Amen.